Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök beszéde nyitotta meg az országgyűlés őszi ülésszakát. Szeptember közepétől 10 napon át nehéz helyzetben volt Magyarország, a Duna teljes vonalán védekezni kellett az árvíz miatt, erről beszélt elsőként Orbán Viktor. Szólt arról, idén nyáron 40 ezer gyermek nyaralhatott az Erzsébet táborokban, és ukrán gyerekek is jöhettek ide. Emellett arról is beszélt, milyen iskolai fejlesztéseket adtak át, és hogy célba ért rengeteg tankönyv, amely 15 milliárd forintnyi kiadástól mentesítette a magyar családokat az ingyenesség révén. A kormányfő szólt a turisztikai szezonról, soha nem nyaralt ennyi honfitársunk az ország határain belül, soha nem jött ennyi külföldi az országunkba, mondta, és szerinte soha ennyi magyar sem nyaralt még külföldön. Több adatból is azt látja, rekordév jön, a Ferihegy pedig állja a versenyt más európai repterekkel. Szólt ezután az E.ON gázmező beruházásáról, és kiemelte, dobogósak vagyunk a napenergia, energiamixben elfoglalt arányát tekintve. Beruházások tekintetében 24,5%-os teljesítménnyel a negyedikek vagyunk, itt az első hely a cél. Az országban 4 millió 740 ezeren dolgoznak, ami teljes foglalkoztatottságot jelent, ennyien el is tudják tartani a családjukat. Kiemelte még, 12. hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek, amely így is a soron következő év csatája lesz majd. Az államadóságot csökkenő pályán tartják, GDP arányában 50% a cél, most 75. Hangsúlyozta, rengeteg családot védenek a kamatstoppal, amelyet csak akkor vezetnek ki, ha a kamatok már nem jelentenek elviselhetetlen terhet, akikre a babaváró is vár 2026. júliusáig. Új otthonfelújítási program is indult júliusban, amire szintén felhívta a figyelmet Orbán Viktor. Rámutatott, vannak viták a jegybankkal, például az alapkamat szintjéről, de megegyezte, 100%-ban tiszteletben tartják az MNB függetlenségét, együtt élve a kamatkörnyezettel. A jövőben viszont új gazdaságpolitikára és rendszerre van szükség, ahhoz is, hogy az eddigi eredményeket lehessen megvédeni. Szerinte a lehető legrosszabb forgatókönyv Magyarország számára, hogy keletre és nyugatra kezd oszlani a világ, gazdasági semlegességre van szükség, hangzott el ismét. Az érkező akciótervek közül kiemelte a munkáshitelt, az állandósítandó 13. havi nyugdíjat, a növekvő adókedvezményeket, amelyeknek lába a 3-6% közti növekedési ütem lesz, ezt Magyarország meg is fogja tudni csinálni, fogalmazott. Szólt még a migráció kérdéséről is. A legtöbb európai országban áldatlan állapotok uralkodnak, de nem örülünk, hogy igazunk lett, nyomatékosította a kormányfő, aki azt ígérte, Brüsszel főterére fogják szállítani a Magyarország kapuját döngető migránsokat. Óriási energetikai pályázat indul ősszel, mondta el az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár a Portfóliónak adott interjújában. A közelmúltban társadalmi egyeztetése bocsátottak egy új rendelettervezetet, amely jelentős változásokat hozhat a távhőrendszerek működésében, ismertette Steiner Attila. Ezek az állami és önkormányzati intézmények, például iskolákat, kórházakat érintik majd leginkább. Október 1-től a pénznemváltásos ügyletek után már kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni, az augusztusban jelentősen megemelt eddigin felül. A változás azt jelenti, amennyiben egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, úgy erre az általános tranzakciós illetéken felül további 0,45%-ot kell fizetni, ügyletenként 20 ezer forintos felső határral. Kezdetét vette az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság által szervezett állatvédelmi témahét, közölte Ovádi Péter. Ehhez több mint 307 ezer gyermek és közel 2400 oktatási és gyermekvédelmi intézmény csatlakozott. A cél felhívni a figyelmet az állatokkal való felelős bánásmódra, a környezettudatosságra, valamint a természetvédelmének fontosságára. Az izraeli hadsereg légi csapást mért a libanoni főváros Beirut központjára. Míg a hadsereg az elmúlt napokban többször is támadta a déli külvárosokat, a Hezbollah síta mozgalom fellegvárát, ez az első alkalom, hogy a főváros szívét vették célba. Libanoni biztonsági források szerint legkevesebb 4 ember meghalt. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, de délután már fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 1-2, napközben 15-16 fok körül alakul. Megdőlt a fővárosi szélrekord tegnap, írta a Hungaromet. A Jánoshegyen óránkénti 66,6 km-es volt a legerősebb széllökés a reggeli órákban. Ma reggel regisztrált először fagypont alatti hőmérsékletet hazai mérőállomás az idei őszi szezonban. Négy ilyen is volt, Lénár Daróc, Tésa vízmű, Szikszó vízmű, és természetesen Zabarban volt a leghidegebb, mínusz 1,9 fok. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Stridonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója, Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén, Stridonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült, a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát, és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkisz sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam. Éjjel-nappal könyörögtem könnyek között az Istenhez, és vertem a mellem, amíg ő csendet nem parancsolt a viharnak, és a lelkemnek ismét nyugalmat nem adott. Eddig az idézet. Aztán rávette magát a héber nyelv tanulására. Bár tudós volt, most iskolás lett. Mintegy két évet töltött a pusztában, amikor Antiókiában heves pártharcok törtek ki, és felverték a puszták csendjét is, visszatért Rómába, ahol pappá szentelték. Egy ideig Damazusz pápa titkára volt. A pápa felszólította, hogy készíts el a szentírás latin fordítását. 385-ben elhagyta Rómát. Betlehemben telepedett le, ahol egy férfi és három női kolostort irányított. Rómából elkísérte Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége a szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudásszomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt, a latint, a görögöt és a hébert, ami páratlan volt abban az időben. Egyik kortársa a következőket mondta róla. Az egész nyugat a betlehemi egyszerű szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A szentmise imádsága. Istenünk, te szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a Szentírást, olvassuk a Szentírást, és a Szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. Ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a Szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden Szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a Szentírásért.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánossának elmélkedését az imádság művészetéről.
Az imádság művészetének a gyakorlásában szükségünk van tanítómesterekre. A legnagyobb tanító maga az Úr. A tanítványa kérték Jézus, hogy taníts minket imádkozni. A mai alkalomra Szent Pál apostolt hívtam meg, hogy ő legyen a mi mesterünk, ő legyen a tanítunk. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 6. versétől olvasom a Szentírást. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, háladásra végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseideket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Eddig az idézet, és mire tanít bennünket Szent Pál apostol? A kiinduló kép maga az aggodalmaskodás. Aggodalmaskodni annyit tesz, hogy félünk valamitől, ami még nem történt meg, de félünk attól, hogy ha az megtörténik, akkor emiatt sokat fogunk szenvedni. Mi lesz akkor, hogyha gyermekeimnek a házassága nem jó sikerül? Mi lesz akkor, hogyha megkapom a diagnózist, hogy súlyos betegségben szenvedek, és nem lehet meggyógyítani? Mi történik akkor, ha kiderül valakiről, hogy akár hogy az életében volt valamilyen botlás, valamilyen bűn? Mi történik akkor, ha ez és ez megváltozik, ha ez és ez meghal, ha a szüleim már nem lesznek? És sok minden miatt lehet aggodalmaskodni, és látjuk, hogy a világban azért sok baj van, tehát joggal aggodalmaskodunk ilyen értelemben, mert tényleg sok veszély fenyegeti a szeretteinket, minket is, és az örömünket. És az aggodalmaskodás erről szól, hogy mi lesz akkor, ha, mi lesz akkor, ha. De persze a választ nem tudjuk rá, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz akkor, ha, meg nem is biztos, hogy ez a dolog megtörténik, vagy úgy történik meg. Szent Pál apostol mégis adja a választ, hogy ilyenkor mit kell tennünk. Azt mondja, hogy először adjunk hálát. Adjunk hálát az Úrnak, és utána pedig fogalmazzuk meg a kérésünket. Ha háladásra gondolunk, ebben a helyzetben enyhén szóval nincs hozzá kedvünk. Miért adjak én hálát? Vagy ha még hálát adunk is, például valaki meggyógyult, akkor hálát adunk, hogy Uram, sikerült a műtét, úgy tűnik, hogy meggyógyult az én szerettem, de mi lesz akkor, ha kijójul? Mi lesz, ha még egyszer beteg lesz? Vagy mi lesz, hogyha most az édesapám lesz beteg, vagy valaki a családból? És hogy ott az aggodalmaskodás, és ilyenkor a hálaadás elveszíti az erejét, szinte az értelmét is, mert jó-jó rendben van, de. És mi lesz, hogyha valami rossz történik? Szent Pál apostol mégis azt mondja, hogy ebben a helyzetben, és az is, hogy minden helyzetben, tehát nem csak egy-két ilyen szituáció van, ahol ez működik, de többi nem, minden helyzetben adjunk hálát az Úrnak. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Amikor valamitől félek, először nem a félelmemet fogalmazom meg, hanem magát az igazságot. Ezek teológiai igazságok, és ezeket bátran, szilárdan, határozottan mondom. Ez egy hitvallás. Uram, te vagy a szeretet. Uram, te vagy a jóság. Uram, te vagy a mindenség alkotója. Uram, te végtelenül szeretsz engem. Te nem haragszol rám, te megbocsátod a bűneimet, te nem büntetsz engem, itt vagy velem, együtt érzel velem. Látod, hogy milyen baj van a mi családunkban. Te most bennem szenvedsz, vagy a másik emberben, ott hordozod a keresztet, ott vagy benne és ott szenvedsz. Te teljes sorsközösséget válasz velünk. Uram, a te hatalmad végtelen, a te szereteted végtelen. Uram, hálát adok azért, hogy most itt vagy velünk ebben a nehézségben, és hogy hozzád fordulhatunk. Hálát adok, Uram, ezért a szeretetét, a gondviselésért, az üdvösségért, a megváltásért. Uram, hálát adok azért, hogy most tudok hozzád imádkozni, hogy adtál nekem hitet, hogy adsz bizalmat, hogy bízzak benned, a te jóságodban. Néhány mondat a hálaadásból, ezek igazak, teológiai igazságok. És megkérdezhetnék, hogy ez most mire volt jó, amikor más a probléma, mást akarok kérni, ilyenkor az igazságot fogalmazom meg. Amikor valaki kétségbe esik vagy kér, akkor nem csak elkezd imádkozni, mert valami baj van, hanem nagyon könnyen a realitás meg a hitét is elveszíti, vagy legalábbis felszínessé válik. És ilyen gondolatok, hogy az Úr nem is hallgat meg, az Úr biztos megbüntet, nem hallgatja meg az imámat, mert rossz voltam, vagy azért büntet meg bennünket, mert ezt és ezt tettük, vagy ki tudja, mi miatt büntet meg, mert az Isten amúgy is ilyen büntetős. Sok minden gondolat lehet, amik nem igazak. És amikor az érzelmeink is úgy eltolódnak, félünk, akkor nagyon könnyen az érzelmek irányítanak bennünket, és az igazság az háttérbe szorul. Márpedig Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Amikor hálát adok, az igazságot fogalmazom meg. Ezek mindig igazak. És utána a végén, nagyon röviden megfogalmazom, hogy mit kérek az Úrtól. Ebben jó mestereink például a vakkoldus, aki nagyon röviden megfogalmazta, Uram, add, hogy lássak. A leprás, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Rövidek voltak, tömörek és világosak. És én is például megfogalmazom, Uram, adj hitet. Vagy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Vagy Uram, gyógyítsd meg a lányomat. Uram, dicsőítsd meg magadat a fiamnak az életében. Amikor sokat végzek hálaadást, akkor azt erősítem magamban, hogy az Isten jó. És különben nagyon sok baj abból is következik, hogy az emberek nem bíznak az Istenben, és hogy emiatt van nagyon sok bűn, bizalmatlanság, meg rossz életek, mert tévútra mentek. Tehát tulajdonképpen minden problémának a gyökere az Úrhoz való megtérés, és hogy a benne való hit és bizalom, a hálalás és a benne való öröm. Persze akkor is lennének problémák, mert akkor is vannak betegségek, meg különböző árvizek, vagy természeti katasztrófák, de nem annyi, mint most, mert más lenne akkor az embereknek a hozzáállása a környezethez, de mindenképpen az igazi megtérés, aki miatt aggodalmaskodok is, hogyha elkezd hálát adni és az Úr felé fordulni. Ez éppen az első kérés, hogy add meg, Uram, hogy a lányom, fiam, férjem, feleségem megtérjen, hogy higgyen benned, hogy eljusson a hitre, hogy a hittel tudja ránézni elle a dologra, vagy én is jobban tudjak ilyenkor hinni benned. Tehát hosszan a hálaadás, és röviden, szinte egy-két mondattal megfogalmazni a kérést. Szent Pál apostol nem azt ígéri, hogy akkor az Úr, amit kértünk, úgy, ahogy kértünk, megadja nekünk, hanem azt ígéri, hogy az Isten megadja minden emberi értelmet, fölülmúló békességet, és azt is, hogy megőrzi a szívünket és az értelmünket az Úr Jézus Krisztusban. A szívünket és az értelmünket. Szokták mondani, hogy valakinek a helyén van az esze és a szíve. Ez egy rendkívül fontos tulajdonság, amikor valaki nem veszít el a realitást, hanem bízik az Úrban, tehát az hite, az értelme a helyén van. Az érzelmei nem viszik el mindenfelé, a másik pedig a szíve is. A szív a Szentírásban az egész embert jelenti. Itt az érzelem, értelem, akarat, az egész emberségünk, minden habitusunk, képességünk, amivel tudok dönteni. Tudok dönteni az Isten mellett. Ki tudom mondani az akarom. Akarom az Urat, akarom az ő akaratát, akarom az ő dicsőséget, akarok imádkozni, akarok megtérni. Az egész emberségemet mozdítom ebbe az irányba, mert az értelmem és a hitem az irányítja az életemet, nem pedig az érzelmeim visznek el. Ezért például egy családban is, amikor baj van, hogyan tűn, és ez már a gyakorlati része ennek az imáról szóló tanításnak, hogy leülünk és elkezdünk hálát adni. Hálát adunk a gyermekünkért, aki lehet, most a kórházban van, vagy a nagymamáért. Hálát adunk, hogy ismerhetjük őt, hogy szerethetjük, hogy ő az Úrnak az ajándéka, hogy az Úr milyen szeretettel van most is iránta, hogy az Úr a tenyeré hordozza. Hálát adunk azért, hogy nekünk van hitünk. Most lehetne az is, hogy kétségbeesünk, hogy káromkodunk, meg mindenkit szidunk, meg bűnbakot keresünk, de Uram, az is egy kegyelem, hogy most tudunk együtt imádkozni, hálát adni, benned bízni, még a nehézségben is. Így együtt imádkozni, és utána röviden megfogalmazni a kérést. Uram, erősíts meg a hitben, add, hogy meggyógyuljon, vagy éppen amit kérünk. Szent Pál apostol, amit mond, én elmondtam most elméletben, de ez a gyakorlatban hozza meg a gyümölcsét. Vannak aggodalmaskodásaink, egy új módot vegyünk fel, hosszabb háladás, nagyon rövid kérés, és utána az Úr megadja a benne való békességet, és megőrzi a szívünket és az értelmünket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánossal emélkedett az imádság művészetéről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Szent Gellért püspök életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók! Szeretettel köszöntünk titeket a Szent István Rádió Hitvalló című műsorában. Most, hogy véget ért a nyári szünet, újra itt vagyunk, hogy együtt gondolkodjunk, tanuljunk és hitben erősödjünk. Reméljük, mindenkinek kellemesen telt a nyara, feltöltöttetek és készen álltok az új tanévre. Hogy ne csak az iskolapadba üljetek vissza, de lelkileg is megújuljatok. Külön köszöntöm szeretettel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. D-osztályos tanulóit, akik most először szerepelnek itt a rádióban. Ez tulajdonképpen egy bemutatkozó műsor. Most kérdeznélek benneteket, hogy hogy érzitek magatokat itt a rádióban. Kamilla?
Nekem ez nagyon különleges eset, mert még sose ültem mikrofon előtt, szóval nagyon izgultam, de szerintem jól fogok teljesíteni.
Nagyon jó. Köszönöm. Ákos?
Nekem tetszik, egy kicsit izgulok, de szerintem menni fog.
Jó, én is így gondolom. Simon?
Én nagyon jól érzem magam. Én is izgultam egy kicsit, de szerintem jól fog sikerülni ez az egész.
Én is így gondolom. Tamás, neked van valami véleményed?
Még én se ültem még mikrofon előtt, de szeretném egyszer kipróbálni, és igen, most megvan rá az alkalom.
Jaj, de jó. Jó, örülök neki, hogy itt vagytok, és így együtt fogunk hétről hétre majd imádkozni és elmélkedni. Teljesen érthető, hogy aggódtok, de ez egy jó lehetőség, hogy együtt beszélgessünk. Ma egy különleges szentről, Szent Gellértről fogunk beszélgetni, de előtte kíváncsi vagyok, hogy hogy telt a nyaratok. Hogy mindenki kipihente magát a nyáron?
Igen.
Ákos? Igen. Tudtok valami jó nyári élményt mondani? Kamilla?
Mi elmentünk a Balatonhoz a nyáikkal.
Igen.
Hát jó volt. Kivettünk egy kis lakást, ott voltunk. Elmentünk a Balatonhoz, és a strandon volt ilyen videójátékterem, meg ilyenek játszottunk, és megvettem apát léghokiba.
Az jó, nagyon jó. Valaki még a nyaráról? Ákoska?
Voltunk a barátainkkal Balatonakaratján egy szállásba, és lementünk a Balatonba fürödni, és ott voltunk néhány napig.
Jó, köszönöm. Tamás?
Mi Olaszországban voltunk, és azon belül elmentünk San Marinóba. Nagyon furcsa volt egy országon belül lenni, még egy országban.
Aha, igen, érdekes. És jól érezted ott magad?
Igen, csak nem volt a legjobb idő.
Az időjárás, az nem volt olyan jó. Simon?
Mi voltunk Olaszországban, Jezolóban. Nagyon jól éreztem magam, csak egy nappal hamarabb haza kellett jönni, mert a kutyánk véresre vakarta a szemét.
Akkor így meg kellett szakítani hamarabb az utazást. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, hogy mi volt a nyáron a legjobb, és most nézzük akkor, hogy ebben az új tanévben, nem csak az iskolában, a hitünkben is új lehetőségeket hoz ez az új tanév. Ahogyan tanulunk, úgy lelkileg is növekedhetünk. Ahogy ti is visszatértetek az iskolapadba, úgy Szent Gellért is elkötelezett volt a tanítás iránt. Ő volt az első hitoktató itt Magyarországon, és nem csak az volt a fontos számára, hogy tanítson, hanem hogy a hitet is terjessze. Ti hogyan érzitek, mit jelent számotokra a tanulás és a hit? Vegyük akkor először a tanulást, például mondjuk a matek vagy az olvasás óra. Miért fontos? Tessék, Kamilla.
Hát, hogy olvasni megtanuljunk, mert az egy nagyon fontos dolog.
Igen.
Meg a matematika, ha vásárolni mész egyedül, akkor ott is ki kell számolni, hogy mennyit fogsz adni, meg mennyit kell visszakapnod.
Így van, nagyon jó mondod. Szerintem is a tanulás nagyon fontos, egy életünk végéig tanulunk, tehát mindig tanul az ember, egészen idős koráig. Szent Gellért egész életében hűséges volt Istenhez, és ma is követjük az ő példáját, amikor az új tanévben mi is törekszünk a tanulásra, és arra, hogy hitünkben is elmélyedjünk. Ma van, szeptember 24-én az ő emléknapja, és őróla szeretnék egy pár mondatba elmondani nektek, hogy ki is volt ő. Szent Gellért élete igazán különleges és példamutató. Tudjátok, hogy ő nem Magyarországon született? Tudtátok?
Én igen.
Igen? Na, hol született? Tomi?
Olaszországban.
Nagyon ügyes vagy, Olaszországban, így van, mégpedig Velencében. 977-ben született, április 23-án, és már korábban elkötelezte magát Isten szolgálatára. Szerzetesként élt Itáliába, és eredetileg a Giorgio volt a neve, de amikor szerzetes lett, akkor felvette a Gellért nevet. Szentföldre szeretett volna eljutni, de egy hajóúton hajótörést szenvedtek, és így meg kellett állniuk Szent András szigetén, ahol találkozott egy püspökkel, aki elhívta őt Magyarországra, és bemutatta őt Szent István királynak, és Szent István király pedig kérte, hogy maradjon Magyarországon, és itt terjessze a hitet, hogy minél többen keresztények legyenek. És a nép ezrével tódult hozzá, hogy felvegye a keresztséget. 1030-ban pedig Csanád püspökévé tette, és ő sok mindent itt, iskolát is alapított, meg a papokat is nevelte, pedig nem ez volt ugye először a terve, mert Itáliában született, de az úrnak más tervei voltak vele. Itt Magyarországon egy zarándoklat során szinte véletlenül került Magyarországra, ahol Szent István király megismerte őt, és arra kérte, hogy segítsen neki a keresztség terjesztésében. Gellért pedig elfogadta ezt a hivatást, és itt maradt Magyarországon, ahol püspök lett. Szent István egy másik fontos feladatot is adott neki. Ki tudja, hogy mit? Ákos?
Tanítsa a fiát, Imre herceget.
Igen. Kisgyerek kora óta ugyanúgy a vallásra, meg a mindenféle tudományra tanítsa. Ami titeket is, gyerekeket is érint, hisz Gellért volt az, aki tanította és nevelte Szent Imre herceget, és ti is, akik Szent Imre iskolába jártok, tulajdonképpen annak az örökségnek vagytok a részesei, amit Szent Gellért adott át neki. Mit gondoltok, milyen érzés az, hogy Imre herceg példáját követitek az iskolában? Például most pont 10 Szent Imre iskolások vagytok, minden évben megünnepeljük az ő napját az iskolában, ugye novemberben, de egész évben úgy viselkedünk, igaz? Mint egy katolikus iskolás, és nem csak ittant, hanem ugyanúgy mindenre figyelünk. Matekra, magyarra, ugyanúgy, mint a herceg, Szent Imre herceg is iskolába járt, illetve Gellért püspök tanította. Pontosan Szent Gellért számára nem csak az volt fontos, hogy Imre herceg tudásban gazdag legyen, hanem hogy mély hitű, igaz keresztény is legyen. Szerintetek fontos a hittanóra? Kamilla?
Nagyon, mert több dolgot is megtudhatunk a világról.
Így van. Meg még?
Istenről.
Ákos? Istenről, így van. A mennyei atyáról, aki teremtett minket.
Velencében születtél, Pannoniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál. Idegenből jöttél, új hazára leltél, világot ültettél, véreddel üntöztél. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk. Vadföld új országán, Szent egyházán építetted nékünk, könyörög érettünk. Isten szép terve nagy, szülője munkása vagy, megyünk mi is ebben, akit tenni ismer. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk. Szent püspökünk, könyörög érettünk. Szent áldás az nem lőtt. Újkorban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Kell írt szent üspökünk, könyörög érettünk. Kell írt szent üspökünk, könyörög érettünk. Hűség és bátorság ne legyen áldogság, inkább az életet, soha a hitemet. Emberként élni, tudással telni, szentekként menni, tanúságot tenni.
Gellért püspök élete azonban nem csak a tanításról szólt, hanem a pogányokkal való konfliktusok során is szembesült a hitéért harcolókkal. Mert képzeljétek el, hogy ő a pogányokkal vele a harcot, és végül a Gellért hegyről a Dunába lökték. Két püspök társával együtt, ezek egri püspökök voltak, és ővelük együtt a Dunába lökték. Tudjátok-e, mit jelent az, hogy vértanúnak lenni? A hitéért valaki meghal. Úgy szoktuk mondani, vértanú halált halt. Kamilla?
Ez egy nagyon rossz dolog lehet.
Igen.
És fájdalmas is.
Igen.
És a hitéért nem szabad megölni valakit.
Igen, nem szabadna, de sajnos régen is volt, meg még mai világban is sajnos vannak olyan a keresztény üldözések, és a hitéért, Szent Gellért megtartotta hitét, és a pogányok megölték őt. Tudtok-e ti az életetekből, vagy eddigi tanulmányotok során mondani olyan történetet, ahol valami miatt egy ember kitartott? Gondolhattuk itt akár olvasásórára is. Erika nénivel, amit nemrég olvastatok. Kamilla?
A kígyó fiancsi.
Na igen.
Az volt, hogy volt egy szegény asszony, akinek volt egy fia, úgy hívták Jancsi. Ő elment világot nézni, és betért egy sűrű erdőbe, és megszólította valaki, és nem tudta ki az. Felnézett a fára, és látott egy kígyót, aki mondta, hogy vegye le, és vigye el az ő édesapjához. Jancsi levette a kígyót, és találkozott utána egy disznóval, aki azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert el fogja varázsolni. De Jancsi azt mondta, hogy megígérte, hogy ő hazaviszi a kígyót, és be is tartja.
És? Igen.
Aztán tovább mentek.
Igen.
És találkozott egy lóval. Ő is azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert elvarázsolja. De Jancsi azt mondta, hogy ő megígérte, hogy hazaviszi az édesapjához, és ő ezt be is tartja. Aztán megtalálkozott egy bikával, ő is azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert elvarázsolja, de nem tette le, már megígérte, hogy hazaviszi az édesapjához, és be is tartja.
És a végén tényleg elvitte.
Vitte, és adott a kígyó király egy tengernyi pénzt, odaadta a kígyót, aki lányával változott, szépséges lánya, meg egy olyan abroszt, aminek ha behajtod a négy sarkát, tele lesz itallal, meg étellel.
Nagyon jó. És akkor örök életükig mindig ehettek, mert volt terű-terű asztalkám. Nagyon ügyesen elmesélted ezt a történetet. Fiúk, ti tudtok-e valamit mondani? Simon, vagy Tamás ezzel kapcsolatosan, vagy hasonlót?
Nemrég olvastuk még a legfinomabb falatot, amiben volt egy király meg egy szakács, őrőlük szólt a mese, és mindig ugyanezt tette a király, ezért megparancsolta a szakácsának, hogy főzzön más, vagy lefejezi. Aztán
mi történt?
A szakács elment világgá, és másnap reggel nem volt semmi az ebédlőasztalon. Aztán elment megkeresni a király a szakást, és az egyik fa tetején meg is találták.
Igen.
És mikor próbálták kivágni a fát, a szakács elkezdett imádkozni, és kiesett a hóna alól a kenyér.
És akkor utána mi történt?
Aztán megkóstolta a király, és mondta a szakácsnak, hogy ilyen finomat én még soha nem ettem. Hogy tudtál ilyen finomat csinálni? Mondta a szakács, hogy ez csak kenyér.
Erre ti is emlékeztek erre a történetre?
Igen. És megígérte a szakács, hogy mindig ilyen finom kenyeret fog tenni az összes étel mellé.
Látjátok, ez is egy nagyon jó történet volt. Köszönöm szépen, Tomi, hogy elmondtad, meg neked is, Kamilla, hogy ugye a Jóisten megáldja utána azokat az embereket, akik kitartanak mellette, ugyanúgy a hivatásban is, mert ti is most gyerekek, még most gyerekkorban eldönthetitek, meg kitalálhatjátok, hogy mik szeretnétek lenni, és olyan hivatást kellene választani, amit örömmel végeztek, és akkor nagykorotokban is jó lesz. És most is van olyan, amikor most negyedik osztályosok vagytok, és a suliba mi történt? Erika néni mit kért tőletek, az osztályfőnök tanárnéni? Kamilla?
Hogy fogadjuk örökbe az elsősöket. Igen. Felmentünk egy osztályhoz, mi például az elsőásokhoz mentünk.
Igen.
Megkértük a tanítónénit, hogy leviszünk két derék elsőst, hogy megmutassuk, hol van az alma.
Igen.
És aztán lementünk, ők pakolták be az almákat, aztán pedig almalét vittünk föl.
Nagyon jó. Tehát a segítség. A negyedikesek segítenek az első osztályosoknak, meg példát is mutatnak, meg még barátjuk is lesznek az elsősök. Ugye milyen jó, mert ti is, mikor elsősök voltatok, nektek is furcsa volt még először, kicsik is vagytok, meg új hely az óvoda után, és milyen jó, hogy van nagy negyedikes diákbarátjuk, meg osztályuk. Igen? Ákoska?
Nekem nem volt nagyon új az iskola, mert a tesóm is oda járt előttem, és igen, akkor, amikor érte mentünk, már jobban megismertem az iskolát.
Így van, akkor már neked nem volt annyira új. Simon?
Nekem se volt annyira új a suli, mert ismertem a tanárnénit, mert az egyik rokonom, meg Tomival nagyon régóta ismerjük egymást, és egy osztályba jártunk.
Az óvodába? Igen, nagyon jó. Kamilla?
Nekem is a testvérem oda járt, és ismertem, aki most tanít engem, Csilla nénit.
Igen, és akkor így jó.
Meg még Vince,
igen,
aki óvodás koromtól a barátom, őt is ismertem, és így könnyebb volt az iskola.
Igen, nagyon jó. Könnyebb volt beilleszkedni. Na, akkor még azt szeretném nektek mondani, hogy aki Budapesten jár családjával, Szent Gelléről elnevezett Szikla kápolnát meglátogathatja, mert a nagy sziklába, ami a Gellért hegybe van, bevésve, be van vájva egy kápolna, és az egy különleges hely, és ott Szent Gellért tiszteletére akár egy szentmisét is hallgathat, és elismerhettek, vagy csak betértek és imádkoztok. Kamilla?
Nekem a testvérem oda ment osztálykirándulásra, és hozott szentelt vizet, és ott van a szobába, és mindig, amikor reggel fölkelek, akkor belemástam az ujjamat, és keresztet vettem.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Ez nagyon jó, régen is, amikor én kislány voltam, és mindig vittünk haza szentelt vizet, és nekünk is a folyosón van egy kis szentelt víztartó, és reggel, mikor indulunk, akkor mindenki, aki indul, akkor a Jóisten segítségével indul el reggel, hogy legyen áldás az egész napján. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok. A Szent Gellért is hűséges maradt az Istenhez, még az élete árán is, ez számunkra is példa, hogy mindig Isten mellett maradjunk, még a nehéz helyzetekben is. Nagyon szép gondolatok voltak, amit elmondtatok, örülök neki. Mi is mindnyájan úgy tudunk hitelesen tanúságot tenni a hitünkről, ha Istenhez ragaszkodunk, és nem félünk megosztani másokkal hitünk fontosságát. A tanév elején Szent Gellér példája legyen számunkra egy iránymutatás. Ő bátor volt, hűséges és elkötelezett a tanulás és a hit mellett. ti, akik a Szent Imre iskolába jártok, különösen is közel érezhetitek magatokat Gellért és Imre herceg örökségéhez. Ezért fontos, hogy ebben az évben is komolyan vegyük a tanulást, és hitünkben is növekedjünk. Szeretném, ha elénekelnénk itt a tanév elején a Rád bízom című éneket, hogy rábízzuk a Jóistenre az életünket.
Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is. Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, biztos helye van a féltő szívedben. Ezért hát rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is.
Köszönöm szépen, és most egy imát fogok nektek felolvasni, és azzal zárjuk a rádió műsort. Drága Istenünk, köszönjük neked Szent Gellért példáját, aki hűségesen terjesztette a hitet Magyarországon, és Imre herceget is nevelte. Kérünk, hogy ebben a tanévben mi is legyünk hűségesek hozzád, tanuljunk alázattal és szeretettel, hogy tudásban és hitben is gyarapodhassunk. Segítsd a gyerekeket, tanárokat és szülőket, hogy mindannyian elmélyülhessünk a hitben és a szeretetben. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám.
Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szívjövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te ezt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek, nágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Azt érted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Gellért püspök életéről beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!